Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen. Ezt mondta Latorcai Csaba, Sátoraljaújhelyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A kereszt az igazság, az egyetlen egyetemes igazság jele, jelentette ki a politikus a közeli Makkoshottyán, ahol egy megújított, az út mellett álló keresztet adtak át. Hozzátette, a kereszt a béke szimbóluma is. Már meghaladja a 160-at a KDNP, állíts egy keresztet a békéért elnevezésű kezdeményezésében felújított vagy újonnan létrehozott keresztek száma. Ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lép hatályba és március 7-ig lesz érvényben. A kormány először 2016 márciusában rendelt el a migrációs válsághelyzetet, amit azóta folyamatosan fél évente meghosszabbít. Emellett az országban 2022 májusa óta háborús veszélyhelyzet is érvényben van, egy február közepén előterjesztett törvényjavaslat ennek az újabb meghosszabbítására is javaslatot tett. A magyar kormánynak nem áll szándékában kifizetni az EU bírósága által kiszabott 200 millió eurós bírságot a szeptember 17-i határidő leteltéig. Erről az európai ügyekért felelős magyar miniszter beszélt. Bóka János az általános ügyek tanácsának Budapesten tartott informális ülése után elmondta, a kormány vizsgálja annak jogi lehetőségeit, hogy a határőrizettel kapcsolatos költségekkel összefüggésben Magyarország milyen követeléseket tud érvényesíteni az Európai Unióval szemben, és sajtóhírek szerint abból az összegből intéznék a bírósági kifizetéseket. Mától a pedagógusok is csak oktatási célra használhatják a saját mobiljukat tanítási időben és a napköziben is. A magyar közlönyben közzétett belügyminiszteri rendelet szerint a korlátozástól csak néhány esetben lehet eltérni. A rendelet előírja azt is, a tanárok a nemzeti alaptantervel, az óvodapedagógusok pedig az óvodai nevelés országos alapprogramjával összefüggő ismereteiket egy képzésen megújítsák és azokból vizsgázzanak. A felmérések szerint a többség egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Kiemeltem, a mobileszközök iskolai időben történő korlátozásával nagyban megelőzhetőek az iskolai online zaklatások is. A második negyedévben 2,1%-kal zsugorodott a magyar gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest. A visszaesés mértéke megegyezik a július végén közölt előzetes adattal. A Központi Statisztika Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék a második negyedévben 1,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának teljesítményét. A Portfólió portál elemzése szerint az ipar negyedéves alapon 2,1%-kal esett vissza, jelentősen hozzájárulva a teljes GDP csökkenéséhez. Magyarország és a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel a BMW Debrecenben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a napelempark alapkőletételén arról számolt be, az energiaigények több mint negyedét ez a naperőműpark fogja szolgálni a BMW tisztán elektromos autóinak gyártásában. Bemutatták Barcelonában az Audi új modelljét, amelynek sorozatgyártása Győrben kezdődik hamarosan. A Cupra Terramarból napi mintegy 300 darab készül majd. Azeri szélenergiát és grúz vízenergiát vásárolhat Magyarország a tervezett zöld energiafolyosó projektben, közölte Bukarestben a külgazdasági és külügyminiszter. Az érintett országok közös vegyes vállalatot hoztak létre az azeri és grúz zöld energia magyarországi és romániai importja érdekében. Hozzátette, Romániában új magas feszültségű áramvezeték épül, amely 2028-29-re éri majd el a magyar határt. Szijjártó Péter tárgyalt a román belügyminiszterrel, ahol ígéretet tett arra, hogy még a magyar uniós elnökség ideje alatt Románia csatlakozhat a schengeni övezethez. Szavai szerint ez a határ közelében élő magyar közösségeknek is fontos lenne. Hegedűs D. Gézát választották a Nemzet színészének, közölte a Nemzeti Színház. A cím birtokosai Király Levente július 30-ai halála után választottak új tagot. Végül az időjárásról: terült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Koltai Gábort, a Koltai Házaspár egyik tagját, az Akteleki Som Ünnep Gyümölcsfesztivál ötletgazdáját. Hiszen önök termelnek somot?
Hát igen, igen. 20 éve élünk Akteleken, Pestről érkeztünk persze Aktelekre, és hát ugye kutattuk, hogy mivel kéne foglalkozni. És hát ugye rádöbbentünk arra, hogy amiből akkor még nagyon kevés volt, azok az erdélyi gyümölcsökből készített különböző finomságok. Most legyen az egy gyümölcs szó szerint, vagy legyen az mondjuk egy erdélyi gomba, vagy egy mezei gomba. Mindenképpen ezeket a termékeket úgy próbáltuk előállítani, hogy egy ízélménnyel térjen haza a turista, ne csak egy szép barlangi emlékkel, és otthon az asztalánál visszagondoljon arra, hogy milyen jó is volt ott a teleken, és hát ha még egyszer vissza kéne menni, nem csak a barlang miatt, hanem esetleg az elfogyasztott finomságok miatt is.
Mert hogy milyen növény ez a som? Keveset tudunk róla, önök nagyon jól ismerik, kedves felesége Krisztina és ön, de hát mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mit lehet tudnunk a somról.
A somot évezredek óta fogyasztja az ember, a húsos somot. Erről tulajdonképpen úgy nyertünk bizonyítékot, hogy bizonyos sírhelyekbe megtalálták a somnak a magját. Olyan kőkemény magocskái vannak, hogy ezer éveket is képes átvészelni. A lényeg az, hogy ez a cserje, a húsos som, ez a meszes vidékeket kedveli. Szerte Európában megterem, tehát Törökországtól egészen Franciaországig, ott, ahol meszes a talaj, ott nagyon jól érzi magát. Gyönyörű, szép, kecskeszarra emlékeztető ágai vannak, 3-4 méter magasságba tud megnőni, és tavasszal, amikor még nincs lombozat az ágakon, apró kis bogokba hozza a sárga virágocskáit, egy meghatóan szép látvány. Aztán eltelik az idő, jön az augusztus, szeptember, és a kis virágocskákból több-kevesebb, cseresznyénél lényegesen kisebb gyümölcsöcske fejlődik ki, amik tűzpirosak. amíg a fán vagy a bokron fönn vannak, addig nagyon savanyúak tudnak lenni, csókra húzzák az ember száját. Amikor pedig lepottyannak ezek a gyümölcsök, na akkor már kezdenek egyre édesebbé válni, és hát nagyon sok jó tulajdonsága rendelkeznek ezek a gyümölcsök.
Mint például?
Például az egyik legfontosabb, az antioxidáns tartalmuk az igen-igen magas, és a vörös csontvelőt stimulálják a hatóanyagai. Ez magyarul azt jelenti, hogy a vörös vértestek képződését segítik elő, tehát vérszegények, vagy rákkal küszködőek is, ha fogyasztják, biztos, hogy a jótékony tulajdonságok segítenek esetleg a gyógyulásban.
Önöknek is vannak somtermékeik, somszörpük, somlekváriuk. Jól tudom én ezt?
Igen, hát ugye már a kezdet-kezdetén ugye a hagyományos csipke, a kökény mellett ugye a somot is gyűjtöttük. Kijártunk a természetbe, és ott, ahol jó termő bokrok voltak, kipucoltuk a környezetüket, és ott rázogattuk a somtermékeket ponyvára, és vittük haza feldolgozni. Ugye legelőször somlekvárral kezdtük a munkánkat, kidolgozta Kriszta a somlekvár készítésnek a technológiáját. Mondjuk nem volt nehéz, mert azért itt a környezetünkben azért voltak, akik készítettek már házilag somlekvárt, illetve somszörpöt. Tehát azokat a technológiai elemeket azért mi is erősen, hogy mondjam, megfigyeltük. Egy a lényeg, hogy hagyományos módon állítottuk elő mindig is a lekvárokat, tehát semmiféle gépi munka nem volt a tevékenységben, hanem az első lépéstől az utolsóig kézzel történt minden nemű munka vele kapcsolatban, és ami még nagyon fontos, hogy soha nem használtunk tartósítószert. Ugye a somnak magas a savtartalma is, és ebből kifolyólag vannak vidékek, ahol még hőkezelés sem adnak neki, hanem nyersen kiérlelik a lekvárt és teszik az üvegbe. Mi hőkezeléssel készítjük egyébként a somlekvárunkat, és ami nagyon fontos, hogy ahogy öregszünk, egyre hálásabbak vagyunk régi igazgatónknak, aki azt mondta, hogy ő azt tanácsolja, hogy csináljunk egy telepített somültetvényt vadsomokból a kert végébe, hogy ne kelljen olyan messzire kimenni érte, meg ne a vad vigye el, vagy esetleg valaki más azt, amit szerettünk volna begyűjteni, hanem ott a kert végéből mi meg tudjuk termelni azt a mennyiséget, ami a turistáknak, illetve a családnak elegendő lenne.
Mikor érik a som, és milyen volt a múlt évi somtermésük?
A múlt évben nem volt egyszerű az év, mert óriási volt az aszály. Ugye a kutunkból az összes vizet kilocsoltuk a somra, tudnélik.
Nagyon vízigényes.
Június végétől, ha nem kap vizet, legalábbis a telepített somunk, akkor egyszerűen rászárad a magra a húsa, és felhasználhatatlanná válik. Úgyhogy kőkeményen locsolgattuk a somfáinkat, és hát olyan cirka 2 mázsányi somot tudtunk legyűjteni. Ugye augusztus elejétől egészen októberig terem a mi somunk, nincs 2 egyforma somfánk. Ez azért jó nekünk, mert ha egyszerre érne le, akkor nagyon nehéz lenne kettőnknek a feldolgozás. Így meg szép apránként szinte minden napra van egy kis munka a sommal, amivel viszont könnyedén el tudunk bírni. Hozzáteszem azt is, hogy nem csak, hogy érési időben nem egyformák a sombokraink, somfáink, hanem ízre is és színre is egész különlegesek, tehát van gömb alakútól kezdve egész hosszúkásig, van apróbb szemű, de nagyon édes, van ami nagyobb szemű, kompótnak való som, tehát olyan érdekes, hogy félelmetes, egy nagyon-nagyon változatos populációval rendelkezünk.
Jogosan merül fel bennem is a kérdés, is gondolom a kedves hallgatókban, önöknek, önnek és kedves feleségének az egyik kedvenc gyümölcse a som?
Hát lehet ezt mondani, hát ugye egyrészt azért, mert ugye ezt már többször említettem, hogy aktelek a som tokaja. Ezt nem mi találtuk ki, hanem valaki más, de valóban, ahogy az aszú az tokajban az aszú, mi nálunk a som az a gyümölcs, ami a karszton a lehető legfinomabb ízvilágban meg tud teremni. Ugye ez a természetben lévő vadsomokról, Isten adta vadsomokról szól, és annyit nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez a mi szívügyünk 20 éve, foglalkozunk ezzel a témával, és közben találkoztunk Magyarországon egy olyan egyesülettel, Siófokon működik, akik viszont a természetes somoknak a nemesített változatait, fajtáit gyűjtik, illetve szelektálják és szaporítják, és szívügyük az, hogy ezeket a nagy gyümölcsű, nagyon ízletes és gyönyörű, szép, kereskedelmileg is nagyon tetszetős somokat, amik ráadásul nagyon egészségesek, is preferálják a magyar közvéleménynek, hiszen a magyar emberek nem nagyon tudják azt, hogy miről is van szó. A csipkebogyót még úgy nagyjából fölismerik, de az, hogy mi az, hogy húsos som, azt nagyon kevesen. És hát mi meg kitűztük közösen a zászlónkra, hogy ismerje meg ország, világ azt, hogy van egy ilyen gyümölcs, amit méltánytalanul hiába ismerik egyesek ezer évek óta, mégis úgy félig meddig feletésbe ismerül, meg a tudatlanság homályába. Úgyhogy próbáljunk meg neki valami ünnepet összekovácsolni, gyűjjünk össze, és akiket meghódít, azok évente legalább egyszer örüljenek ennek a dolognak, és hirdessék szerte országvilág előtt, hogy van ilyen is. Úgyhogy Aradi Péterrel összefogva, meg hát természetesen azért nem szabad kihagyni a falunk polgármestereit sem, ők is mindig támogatnak minket ezekben az ügyekben, elhatároztuk, hogy legyen Akteleken somünnep minden évben, ültessünk egy emlékfát, csináljunk egy műsort, színvonalas műsort, ami tulajdonképpen nem csak a som biológiai életéről szól, hanem az abból készült termékekről szól, a somból készült műalkotásokból, vagy a som ihlette műalkotásokról szól, tehát ad egy keretet valaminek, mint esetleg más vidéken az almát ünneplik, a cseresznyét ünneplik, hát mi ünnepeljük a somot, hiszen Aktelek a som tokaja.
Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Gábornak, a Koltai Házaspár egyik tagjának, az Akteleki Somünnep Gyümölcsfesztivál ötletgazdájának. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
A jó Isten áldja meg a Szent István Rádió hallgatóságát is. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Legyünk igazságosak, szólaltassuk meg a Koltai Házaspár másik felét, másik tagját. Szeretettel köszöntöm ezúttal a telefonvonal túlsó végén Koltai Krisztinát, az Akteleki Koltai Házaspár egyik tagját. Kedves Krisztina, arra kérem Önt, hogy adjunk néhány hasznos jó tanácsot a háziasszonyoknak a som felhasználásával kapcsolatosan.
Elsősorban a som gyümölcsöt, mivel egy csonthéjas gyümölcs, lekvárként, szörpként, illetve befőttként ajánljuk. Lekvárját szoktuk például zserbóba, joghurtba felhasználni, de kitűnő palacsintára, pohárdesszertekhez. Savanykás íze rendkívül jól illik akár a vadételekhez, húsokhoz, sült kacsához például, és a befőttjét pedig általában úgy szoktam elkészíteni, mint mondjuk egy megybefőttet, annyi, hogy mondjuk egy szegfűborsót, fahéjat, vagy csillagánist szoktam hozzátenni, de nagyon praktikus, akár gyümölcslevesek elkészítéséhez is, mindig az aktuálisan érő gyümölcsökkel, például almával, körtével, szilvával házasítva. Egy jól behűtött hideg gyümölcsleves nagyon jól szokott esni, amelyet habarással vagy tejszínnel szoktunk elkészíteni.
Megütötte a fülemet az a kifejezése, hogy savanykás íze. Valóban savanykás íze van a somnak? Vagy van, amikor már kicsit édesebb?
Hát általában ugye a somot akkor szoktuk szedni, amikor megrázzuk ugye a fát, tehát nem közvetlen a termést szedjük le ugye a kis ágacskákról, hanem megrázzuk, és azok a termések már nagyon jó érettségűek. Az ízvilágát azt a ribizlihez és a vörös áfonyához tudom hasonlítani, és nagyon kellemes.
Kedves férjének is feltettem az előző riportban a kérdést, hogy kedvencük-e a som és kedvence a som. Öntől is meg kell, hogy kérdezzem, szereti a somot is? Szereti a somból készült termékeket?
Én igen, én nagyon, nagyon szeretem. Tehát én, mint városi lányként ide a vidékre kerülve, nagyon megszerettem az erdőmező kincseit. Tehát sokkal izgalmasabbak az ízviláguk, nem az az édes ízvilág, és tényleg nekem az egyik kedvencem a som. Hát ugye a somtermés, ugye az egy csonthéjas gyümölcs, tehát nem egyszerű vele dolgozni. Mi elsősorban ugye kézi munkával, kézi eljárással készítjük ugye a termékeinket, tehát csonthéjas gyümölcs, tehát nem egy aprítógépe, nem egy darabológépe tesszük, hanem igenis különböző szitaszöveteken szoktuk átpasszírozni ezeket a gyümölcshúsokat, és ugye hát fontos, hogy minél érettebb legyen, mert ugye annak az ízvilága is, annak ellenére, hogy magasabb tartalma a gyümölcs, viszont kiérződik ugye a somnak a karakteres íze. Hát aki először szeretne somlekvár készítésébe fogni, hát bizony nem egy fél órás vagy egy órás munka, tehát igencsak rá fog menni egy fél napja legalább, viszont az eredménye az biztos, hogy kecsegtető lesz, tehát a család minden tagjának biztos ízleni fog. Igazából azt mondom, hogy inkább aszaljuk, vagy likőrnek készítsük el, vagy mézbe tegyük el, pontosan azért, mert nem egyszerű a magjától eltávolítani ezt a gyümölcsöt. Tehát kézi eljárás, passzírozás szükséges a som magjának az eltávolításához. Ezért sem ajánljuk közvetlen süteményekhez, csak ha már készítettünk mondjuk belőle egy lekvárt, és akkor azt pedig szépen rá tudjuk kenni a piskótánkra például, vagy egy jó zserbóhoz.
Egy szó mint száz, akkor kijelenthetjük, hogy azért a somból készült termékek nagyon finomak.
Egészségesek is, nem csak finomak.
Az elmúlt percekben Koltainné Zsoldos Krisztinával, a Koltai házaspár egyik tagjával beszélgettem. Nádudvariné Inuska nénivel Gyöngyös Patán találkoztam, és az ön neve már-már összekapcsolódik a finom rétes fogalmával, de nem csak a fogalmával, hanem a finom rétessel. Mióta is süt ön finom réteseket?
Hát én már most tizenhány éve van.
Mert hogy fiatal korában is 16 már.
16 éves koromban kezdtem el tanulni. Azóta csinálgatom, mert hát elfogadták tőlem, hogy szeretem csinálni, mikor látom az arcokon, hogy ízlik.
Annak idején még bélest készített, most ízlik. Már rétes.
Most már rétes, igen, igen, már most rétes.
A riportra készülve azt említette, hogy nincs itt titok. El lehet akkor mondani, hogy mi ezeknek a réteseknek a receptje? Hogyan készülnek?
Hát ennek a receptje nagyon egyszerű. A tésztához nem kell csak liszt, nagyon kicsi élesztő, 1 kiló liszt, 5 kanál olaj, 1/2 kanál só, 1 egész kanál cukor, 1 tojás, és nagyon-nagyon keveske kis élesztő, hogy puhítsa a tésztát.
Utána ezt ki kell dolgozni.
Ezt jó, kidolgozzuk, elnyújtjuk, és az 1 kiló lisztből van 80 szelet rétes.
Ezt már így ki tetszett számolni? 1 kiló lisztből 80 szelet rétes. És gondolom, hogy nagyon vékonyra kell kihúznunk, kinyújtanunk. Megvan ennek is gondolom a technikája.
Persze, persze, hogy jó ki van dolgozva a tészta, és akkor 1 kiló lisztből csinálok 4 cipót. Aztán még hagyom egy kicsit pihenni, akkor elnyújtom, még olajozom a tetejét, hogy ne ragadjon ide-oda, azt akkor a kezem fején szépen nyújtom, addig még olyan vékony nem lesz, aminek lenni kell, mert már azt az állagáról látom, hogy milyen vékony, azt akkor szépen leteszem az asztalra, az asztal nagyságára elnyújtom, kihúzogatom, körbevágom, és az asztalnak a 2 végére teszek 1,5 kiló, bő 1/2 kiló tőteléket. És akkor 4-et dobok rajta, az a 4 tészta összefogja a tőteléket, és nyugodtan lehet vagdosni, kénhányi, mert nem potyog szét. Úgyhogy ilyent nem csinál más a környéken, még a tévében nagyon szeretem nézni, mikor csinálják a rétest, azt akkor boldog vagyok, hogy még úgy senki nem csinálja, mint én.
Akkor legendás a gyöngyöspatai, Irusnéni féle rétes. Tölteléket tetszett említeni. Milyen töltelék is a töltelék?
A töltelék az bármilyen lehet. 1 kiló túróhoz teszek 20 deka cukrot, 3 deka vaníliát, 1 egész tojást, de hogyha kicsi a tojás, akkor 2-t, meg hát ízlés szerint tejfölt, ahogy a túró kívánja. Azt akkor ezt jó összedolgozom, 1 csíkba belerakom, ide is teszek 1 csíkot, még az asztalnak a másik szélére is, azt akkor innen kezdem dobni a négyszer, hogy mondjam,
a
még
tésztát.
4 tésztát, még onnan is, akkor 2-t vágom, a tepsi úgy van csinálva, hogy megint 2-t vágom középen. Azt 1 tészta, egy asztalnagyságú tésztából 4 rúd van. A 4 rúdból van 1 tepsivel, mert 4 rúd fér bele, azt a 7 centi szélesre vágom, és akkor még van itt tepsi, még a 20 szelet, úgyhogy ennyi az összes.
Megvan itt mindennek a rendje, módja, és speciális a tepsi is,
igen,
amelyet van. A kedves férje készített?
Igen, a férjemmel csináltuk, tanáltuk ki, hogy amilyen az asztal, hogy ne legyen, mert az nagyon csúnya, mikor darab tészta marad. Azt akkor a tepsibe úgy kell beletenni 2 darabot, így még szépen összehajtom mind a 2 részről, 2-t vágom, megint 2-t vágom, azt 4 rúd van belőle, a 4 bűv van ennyi.
A kedves férje készítette a tepsiket.
Hát igen.
Hány tepsit készített?
Hát 16-ot készített.
Alumínium tepsi és 40x38 cm-es tepsik.
Igen, tepsik vannak.
A sütéssel kapcsolatban, amikor megsül a rétes, akkor egy nagyon fontos információ, hogy mivel kell megkenni a tetejét?
Tejföllel.
Miért?
Azért kell megkenni tejföllel, hogy megpuhítsa. Mert nagyon nem szeretik azt, mikor zsíros vagy olajos a tészta, hogy ez olajos, és sok zsír van benne, mikor ki minek veszi, de így alig van benne 3 merőkenő, vagy hogy magyarázzam ezt még, mikor kinyújtom a tésztát, háromszor mártom bele az olajba a kenőtollamot, az annyi az összes olaj benne. Amikor kisült, akkor megkenem jó vastagon tejföllel, azt, ahogy kihűl, akkor a beszívja magát, azt ilyen nagyon jó puha lesz.
És mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ez egy olyan rétes, aminek a teteje ugyanúgy megsül, mint az alja.
Igen,
tehát
igen.
Tulajdonképpen nem is lehet egymástól elválasztani a tetejét és az alját, mert egyforma, egyformán megsült és átsült.
Mert csíkba van rakva a tőtellék, és ugyanúgy négy réteg van aló a tepsi alján, mint a tetején. És így nem tud belőle kifolyni a tőtellék.
Hány fokon süti, és meddig kell sütni a rétest?
Hát, ha 200 fokon sütöm, akkor 10 perc alatt egy tepsi kész van. Úgyhogy csak oda kell figyelni, hogy hát hány fokon van a sütőnek a órája, hogy így mondjam, azt akkor már tudom, hogy megsült, mert 10 perc, hogy benne van. Meg tejfölözöm, azt így van még se látni, hogy ez tejfölös. És foghatod, teheted akarhova, nem zsíros, nem olajos, mert tejföllel van megkenve. A tejfölt még beissza, puhítja úgy, hogy az ilyen nagyon finom.
A szeletelés is speciális. Talán ilyet még nem láttak a hallgatók, hogy ollóval és centiméter mérő szalaggal
vágom, hogy egyforma
kitetszik vágni.
Az, ne legyen az, hogy egyik kisebb, másik nagyobb, így pont annyi, amennyinek lenni kell.
Most az asztalon túrós és almás rétes van, de milyen töltelékkel készülnek még a rétesek?
Sárgarépa, káposzta, megy, megyes mákos. Úgyhogy ki hogy kéri? Káposztásat nagyon szeretik a lagziba is egy-két tepsivel, vagy attól függ, hogy mennyien vannak, hogy a férfiaknak jó vessen a sör vagy a bor utána.
És hogy ki hogy kéri, mert hogy megrendelésre is tetszik sütni, hát, nem is akármilyen igen. mennyiségeket, ugye?
Hát, igen. Már most azért nagyon kisebb létszámú akalagzik, de valamikor az a 6-700 szelet kellett még a 90-es években egy-egy lagziba, mert akkor még sokan voltak, de most már ahányan vannak, ahhoz számítják, hogyha 100-an vannak, akkor legyen már legalább 250-300 szelet, hogy egy szelettel nem nagyon. Pláne, hogyha vendégárásra van. Hú, rétes van, akkor veszik már, ha több fajta van, hogy nem csak túrós van, vett a túrósból kettőt, van almás, és azt is még kóstolom.
És most ünnepre készülnek,
igen,
nem véletlenül sültek ezek a rétesek, igen, mert a kisboldogasszony ünnepére igen, van a búcsú, szoborszentelés is lesz, Sohajda László jóvoltával egy szép kisboldogasszony szoborral lett gazdagabba, templom udvara igen. és a plébánia.
Azt mindenkit meg kell vendégelni egy kicsit, hogy hát örömmel menjenek haza, hogy tudják, hogy hol voltunk, meg mit tettünk.
Az elmúlt percekben Nádudvariné Iluska nénivel beszélgettem a gyöngyöspatai rétesről. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa megérkezett Indonéziába, ezzel megkezdte eddigi leghosszabb apostoli látogatását. Pápai táviratok a repülőúton átszelt országoknak. A Szentatya szerdai találkozói Jakartában. Interjú Pietro Parolin bíborossal. A pápa közelséget és békét hoz Ázsiába és Óceániába. Elhunyt Ada asszony, Pietro Parolin bíboros államtitkár 96 éves édesanyja. Pápai gyásztávirat.
Ferenc pápa megérkezett Indonéziába. Megkezdte a leghosszabb apostoli látogatását. Több mint 13 órás utazás követően Ferenc pápa szeptember 3-án, kedden, helyi idő szerint déli 11:30 órakor megérkezett az indonéz főváros Jakarta repülőterére. A leszállás után a pápa hálás köszönetet mondott az ITA Airways járat személyzetének, hogy lehetővé tették számára az eddigi leghosszabb apostoli látogatásának megkezdését. Jó félnapos repülőútját követően a Szentatya kedden pontosan 11:19 európai idő szerint az 5 órás időeltolódás miatt 6:19 ért földet Jakarta Soekarno-Hatta repülőterén, ahol Indonézia vallásügyi minisztere, az indonéziai apostoli nuncius és a helyi püspökök fogadták. Népviseletbe öltözött két indonéz kisgyermek a pápának virágcsokrot nyújtott át. Ferenc pápa a repülőtéri hivatalos köszöntés után a jakartai apostoli nunciatúrára hajtott, amely a 11 millió lakosú főváros centrumában fekvő, az 1960-as évek közepén emelt modern épület. Itt megérkezésekor a nunciatúra bejáratánál betegek, migránsok és menekülteket csoportja fogadta, akiket Ferenc pápa személyesen köszöntött. Az ebédet követően a Szentatya délutánján nem szerepel hivatalos program.
Pápai táviratok a repülőúton átszelt országoknak. Ferenc pápa a hagyományhoz híven táviratban üdvözölte azoknak az országoknak a vezetőit és lakóit, amelyek fölött utazása során átrepült. Elsőként az olasz államfőhöz, Sergio Mattarellához címezte sorait. Békét és bőséget kívánt Olaszországnak, majd az ázsiai és óceániai találkozók fontosságát emelte ki. Ezek az országok gazdag emberi és lelki kincsekben bővelkednek, amelyeket a szolidaritás és a párbeszéd szellemében kell megosztanunk egymással a megpróbáltatások idején is. A pápa elviszi Ázsiába és Óceániába a remény, a testvériség és a különböző kultúrák és vallások közötti párbeszéd egyetemes üzenetét, tudatában annak, hogy a problémák megoldásához összefogásra van szükség. Ferenc pápa üzenetben köszöntötte az Indonéziába tartó repülőút során érintett többi nemzet vezetőit is. Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Törökország, Irán, Pakisztán, India és Malajzia előjáróit. Üdvözölte továbbá a lakosságot is, imáiról biztosítva őket, hogy testvéri egyetértésben és bőségben élhessenek, majd a béke, a jólét és az egység isteni áldásáért fohászkodott számukra. Ferenc pápa szerdai találkozói Jakartában. A Szentatya szerdán reggel kezdi meg hivatalos programját, miután a keddi napot az érkezés és a pihenés töltötte ki. Szeptember 4-én tehát szerdán reggel a pápa az indonéz elnöki palotában fogadási ceremónián vesz részt. Udvariassági látogatást tesz a köztársasági elnöknél, majd délelőtt találkozik a hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testülettel, akikhez beszédet intéz. 12:30-kor magántalálkozón vesz részt a Jézus társasága tagjaival az apostoli nunciatúrán. Délután a pápa a Miasszonyunk székesegyházban találkozik a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, szemináristákkal és hitoktatókkal, akiknek beszédet mond. Szerdai napján végül a Grappe Muda ifjúsági házban találkozik a Scholas Occurrentes fiataljaival.
Parolin bíboros. A pápa közelséget és békét hoz Ázsiába és Oceániába. Miközben Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr Péter utódjának üdvözlésére készül, Pietro Parolin bíboros államtitkár elmondta, hogy ezek a népek nagyon várják és szeretnének találkozni Ferenc pápával a leghosszabb külföldi apostoli útja során. 4 ország várja Ferenc pápát, aki szeptember 2-a és 13-a között Ázsiában és Óceániában tartózkodik, ahová elviszi Krisztus világosságát. Tanúságot tesz a párbeszédről, a testvériség és az egység építése érdekében. Pietro Parolin bíboros 45. külföldi apostoli útja előtt a vatikáni médiának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a közelség Ferenc pápa pápaságának központi jellemzője, és megjegyezte, hogy a háborúk és az erőszak által megsebzett világban a békét a találkozásokon, az őszinte kapcsolatokon és az önzés legyőzésén keresztül építhetjük. A vatikáni államtitkár hétfőn nem indult el a Szentatyával a pápai gép fedélzetén, mert szeptember 3-án kedden kerül sor a 96 éves korában augusztus 31-én elhunyt édesanyja, Ádá asszony temetésére, Schiavon településen, az észak-olaszországi Vicenza tartományban. Az interjú Parolin bíborossal augusztus 27-én készült. A Szentatya pápasága leghosszabb útjára indul. Ellátogat Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba. Mit remél Ferenc pápa? Hangzott a vatikáni újságíró kérdése. Az első remény, amit Ferenc pápa a szívében hordoz, a találkozás, személyesen találkozni azon országok népeivel, amelyeket meglátogat, válaszolta Parolin bíboros. Más szóval arról van szó, hogy ismét kifejezi a közelséget, amely felfogás nagyon mélyen jellemzi pápasága stílusát, és amelynek az apostoli útjai is jelentős kifejeződései. Közelség, hogy meghallgasson másokat. Közelség, hogy osztozzon a nehézségek terheiben. Az emberek szenvedéseiben és reményeiben. Továbbá közelség, hogy mindenkinek elhozza az evangélium örömét, vigasztalását és reményét. Szent Pál szavaival szólva azt mondanám, hogy minél távolabb vannak földrajzilag az országok, amelyeket meglátogat, a Szentatya annál inkább érzi ezt a sürgető érzést a szívében. Indonézia a világ legnépesebb muzulmán országa, ahol az egyház elkötelezetten dolgozik a testvériség megerősítésén egy pluralista kontextusban, amely társadalmi és politikai problémákkal is szembenéz. Segíthet-e Péter utódjának jelenléte az egységnek ezen az útján, hangzott a következő kérdés. A pápa által meglátogatott területeket a kultúrák, a felekezetek és a vallási hagyományok sokasága jellemzi. Ezek valóban pluralista valóságok, hangsúlyozta Parolin bíboros. Különösen Indonéziára gondolok, ahol részben a Pancasilának, a nemzet alapját képező 5 elvnek köszönhetően a különböző csoportok közötti kapcsolatokat alapvetően a másik elfogadása, a kölcsönös tisztelet, a párbeszéd és a mértékletesség jellemzi. A helyzet megváltoztatására irányuló nyomással, a radikalizmus bármilyen kísértésével szemben, amely sajnos a világ minden részén jelen van, a Szentatya szavai és tettei erős és nyomást jelentő felhívások lesznek, hogy ne hagyjuk el ezt az utat, és segíteni fognak fenntartani és bátorítani a testvériséget, ami, ahogy ő szereti megfogalmazni, egység a sokféleségben. Ennek az elvnek kell vezérelnie a megközelítést is, amellyel a nagy szigetcsoport szembenéz a kihívást jelentő társadalmi és politikai kérdésekkel. Pápua Új-Guineában a pápa ősi hagyományokkal rendelkező és erős hitű emberekkel találkozik. Ez az erőforrásokban gazdag, de rendkívül szegény nemzet, ahol a természet érintetlen, az éghajlatváltozás, a kizsákmányolás és a korrupció kihívásaival szembesül. Port Moresbyt a világ egyik legveszélyesebb városának tartják. Vajon a pápa látogatása új irányt hoz? Parolin bíboros így válaszolt. Igen, Pápua Új-Guinea is az ellentmondás jeleit mutatja. Az erőforrások rendkívüli gazdagsága gyakran ellentétben áll a nagy szegénységgel, amelyet az igazságtalanság, a korrupció, valamint a politikai és gazdasági egyenlőtlenségek okoznak. Hasonlóképpen a teremtett világ romlatlan szépsége szembesül az éghajlatváltozás drámai következményeivel és a természeti erőforrások válogatás nélküli kiaknázásával. Ferenc pápa támogatni kívánja a politikai intézmények, vallások minden lehetséges erőfeszítését, és felhívást intéz mindenki felelősségéhez, hogy változást hozzon az igazságosság, a legszegényebbekre való odafigyelés és a közös otthonunkról való gondoskodás iránti létfontosságú és állandó elkötelezettség terén. Kelet-Timor lesz a pápai út harmadik állomása. Ez az ország sok éven át szenvedett, míg nem 25 évvel ezelőtt elnyerte függetlenségét. Jövőre csatlakozik a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéhez, az ASEAN-hez, de továbbra is jelentős különbségek vannak a periféria és a központ között. Milyen üzenetet hoz Ferenc pápa erre a helyre, ahol a hit és a történelem elválaszthatatlanul összefonódik? Kérdezte a vatikáni újságíró Parolin bíborostól. Személyesen követve Kelet-Timort az államtitkárságon betöltött hivatali tisztségem során közvetlen tanúja voltam a történelmét meghatározó szenvedéseknek. Olyan érzés volt, mint egy teljesen lezárt, blokkolt helyzet. Ezért mindig egyfajta csodának tekintettem azt, ami 25 évvel ezelőtt történt, amikor kivívta a függetlenséget. A keresztény hit, amely Kelet-Timort Ázsia legkatolikusabb országává teszi, döntő szerepet játszott a cél érdekében tett erőfeszítések támogatásában. Most úgy gondolom, hogy ugyanannak a hitnek a mélyebb spirituális képzés révén kell ösztönöznie a timoriakat társadalmuk átalakítására, a megosztottság leküzdésére, az egyenlőtlenség és a szegénység elleni hatékony küzdelemre, valamint az olyan negatív jelenségek elleni küzdelemre, mint a fiatalok erőszakossága és a nők méltóságának megsértése. A Szentatya jelenléte minden bizonnyal döntő lökést ad ebbe az irányba, mutatott rá a vatikáni államtitkár. Ennek az utazásnak az utolsó állomása Szingapúr városállam lesz, ahol a különböző vallások harmóniában élnek egymás mellett. Hogyan mozdíthatná elő még inkább a pápa a vallások közötti párbeszédet, és erősíthetné meg a kapcsolatokat az ország különböző közösségei között, hangzott a következő kérdés. Szingapúr ennek a hosszú útnak az utolsó állomása, a békés együttélés példája a mai multikulturális és sokvallású társadalomban. Ez egy városállam, amely a világ minden tájáról fogad embereket, különböző kultúrák, vallási és spirituális hagyományok mozaikja. Ferenc pápa kiváltképpen a vallások közötti párbeszédet folytató fiatalokkal fog találkozni, rájuk bízva ennek az útnak a jövőjét, hogy egy testvéribb és békésebb világ főszereplőivé váljanak. Ez az ázsiai látogatás nyithat más hidakat, és tovább erősítheti a kapcsolatokat a Szent Szék és az ázsiai országok között, kérdezte a vatikáni újságíró. Erre a kérdésre válaszolva Szingapúrral kezdem, amelynek lakossága nagy részt kínai nemzetiségű, így kiváltságos hely a kínai kultúrával és általában véve a kínai emberekkel folytatott párbeszédre. Mint említettem, Indonézia a legnépesebb muzulmán ország. A dzsakártai látogatás kedvező alkalmat teremthet az iszlámmal való további kapcsolattartásra, különös tekintettel, de nem kizárólagosan, annak ázsiai elemére. A pápai látogatás során érintett országok közül 2, hamarosan 3, tagja a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének, amely közösség más fontos nemzeteket is magában foglal a térségben, például Vietnámot és Myanmart. a közelség és a béke üzenete, amelyet Ferenc pápa ezen az úton elvisz ezekre a helyekre, mindezen valóságokhoz egyaránt szól. Kiváltképpen az Ukrajnában és a Közel-Keleten zajló háborúk miatti nagy nemzetközi feszültségek pillanatában ez a látogatás valóban a remény, a párbeszéd és a testvériség magvát jelenti? Hogyan lehet növelni a nemzetközi közösség tudatosságát, és konkrétan a békét építeni egy olyan világban, amely úgy tűnik, hogy a szakadék felé tart, kérdezte a vatikáni újságíró Parolin Bíborostól. Visszatérek a közelség korábban említett fogalmához, válaszolta. A béke megteremtéséhez törekedni kell az egyes apostoli utak által sugalmazott hozzáállás alkalmazására. Találkozni, egymás szemébe nézni és őszintén beszélni. A közvetlen találkozások, ha a közjó keresése, nem pedig saját és végső soron önző érdekek ösztönzik azokat, áttörhetik a legérzéketlenebb és legkeményebb szíveket is, és lehetővé teszik a tiszteletteljes és építő párbeszédet, zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Pápai részvét távirat Ada asszony Pietro Parolin bíboros 96 éves édesanyjának halálára. 96 éves korában, augusztus utolsó napján csendesen elhunyt Ada Miotti Parolin asszony, Pietro Parolin bíboros államtitkár édesanyja. Vasárnap tette közzé a hírt a Parolin család, békés lélekkel elhunyt az Úrban. Fájdalommal, de a megfeszített és feltámadt Úrba vetett hittel gyászolják gyermekei, Don Pietro, Maria Rosa és Giovanni, hétveseikkel, gyermekeikkel, unokáikkal és minden rokonnal együtt. Abban a mély meggyőződésben, amit a gyászjelentés üzen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az élet nem vészel, hanem átalakul. Ferenc pápa hírvételére részvétét és közelségét fejezte ki az államtitkárnak és családjának. Miután tudomást szereztem kedves édesanyja, Ada asszony haláláról, lelkileg osztozom a családját sújtó gyászban, egyúttal közelségéről biztosítom az emberi szenvedésnek ebben a sajátos pillanatában. Miközben kedves hozzátartozóit, az életet ajándékozó mennyei atya irgalmába ajánlom, imádságomban az Úrhoz fordulok, hogy fogadja be az elhunytat örök örömébe, és fohászkodom minden családtagért, akik őt siratják. Adjon meg vigasztalódást a feltámadt Krisztusba vetett hitben, és szívből küldöm atyai áldásomat. Zárul Ferenc pápa részvét távirata, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár édesanyja elhunyt alkalmából küldött. Ada asszony temetését kedden délelőtt, szeptember 3-án tartották a Parolin család falujában, az észak-olaszországi Schiavon község plébánia templomában. Pietro Parolin bíboros érthető módon elhalasztotta útját, hogy a Szentatyát kezdette fogva kísérje távol-keleti és óceániai apostoli útján, és így nem csak részt tudott venni édesanyja temetésén, hanem ahogy a gyász értesítőn szerepel, ő maga, Don Pietro végezte a gyász szertartást. A közel 3000 lelkes Schiavon község plébánia templomában már hétfőn este imavirrasztást tartottak az elhunyt lelki üdvéért, majd Ada asszony temetését kent délelőtt 9:30-kor tartották a keresztelő Szent János plébánia templomban. A gyászmisét és a búcsúztatást Pietro Parolin bíboros végezte.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Székely Magda, ítélet. Leomolván az idők, mint a várak, napján a végső elszámoltatásnak, mindkét oldalon ugyanazok állnak. Egy szín alatt a jók, a rosszak, szorongatókon a szorongatottak, enyhületlen egymásba rajzolódnak. Pedig törekedve hiába minden idom külön kiválna, vissza emmaga térfogatába. De nincs hely ott hiú törekedésre, nincs mód kitérni a kiterjedésbe, a bűn kényelme végleg visszavéve. Ott nincs gonosz már tovább indulóban, a készületlen kívülebb lelobban, emlékezete elmarad a porban. Ott csak a jó az, ami súlya nélkül felsorakozva útra kelni készül. A gyönge híd csak egy hívásból épül, ha majd beteljesedve oda átról áradnak egyre a fényből másba, fényesebbe.
Székely Magda ítélet című versét Havas Judit mondta el. Székely Magda Kossuth díjas magyar költő, műfordító 1936. július 28-án született Budapesten. A gyermek egy katolikus zárdában, majd sváb parasztoknál élte túl a II. Világháborút. 1959-ben magyar polgárszakos diplomát szerzett az ELTE-n. Ezután a Magvető könyvkiadó, majd az Európa könyvkiadó szerkesztője lett. 1991-től a Belvárosi könyvkiadó munkatársa volt. Ritkán és keveset publikált. Első verses kötete, a Kőtábla 1962-ben látott napvilágot, a második Átváltozás címmel 1975-ben. Később közölt még két válogatott verses kötetet, az utolsó években pedig többször is kiadta régi és új verseit, teljes költői életművét. Lírájára a biblikus és mitológikus képek és a végletes tömörítés jellemző. Többek között orosz, német, cseh nyelvből fordított. Székely Magda 2007. április 30-án hunyt el.
A nap imája.
Jézusom, add, hadd legyek a föld sója, a világ világossága. Akkor is ezt kérem, ha tűzön, vizen kell átmennem, hogy sóvá váljak. Ne engedd, hogy olyan legyek, mint a látványpékségek. A hamis ízesség kedvéért, vagyis a világ divatjáért lemondjak a valódi értékekről. A valóban ízes étel önmagáért beszél. A jó ízű víz itatja magát. De vajon mitől jó ízű az emberi élet? Hiszem, hogy csak valami nagy-nagy szeretettől. Segíts, Uram, hogy a föld sólyaként éljen meg szeretetedet. Hiszem, hogy csak akkor lesz elviselhető ez a világ, ha szolgáljuk egymást, ha lehajlunk egymás gyöngeségeihez, poros lábaihoz, ha lehajlunk a másik nyűgös gondjaihoz, bűneihez, emberi rúgtságához. Add, hogy keresztény magatartásom sugározzék, átterjedjen minden körülöttem levő emberre. Legyen meg bennem a keresztény ízesség, a belső öröm és a jó akarat, és ez kifelé is hitelesen látszódjék rajtam. Ezt kérem tőled a mai napon.